Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben egy igencsak megosztó témát hozok Önöknek. Az oltás ellenességről fogunk beszélgetni, egy veszélyes jelenségről, amelynek mélyebb gyökerei vannak, mint az összeesküvés elméletek közösségi médiában való terjedése, bár kétségkívül összefügg azzal. De a legmélyebb pszichológiai gyökere a kontroll iránti igény. Ma arról beszélgetünk, hogy miért alakul ki egyeseknél oltásellenesség, és milyen pszichológiai tényezők játszanak szerepet ebben a folyamatban. Beszélgetni fogunk arról, hogy hogyan lehet hatékonyan kezelni az oltásokkal kapcsolatos félelmeket és aggodalmakat pszichológiai szempontból. Arról, hogy mit és hogyan érdemes beszélni az oltás ellenes ismerősökkel. Nem az orvostudomány oldaláról közelítjük meg a kérdést, nem a vélt vagy valós mellékhatásokról beszélgetünk, hisz annyira bonyolult ez, hogy egy nem szakember számára érthetetlen. És éppen ebből táplálkozik az oltás ellenesség, amely aggasztó méreteket öltő jelenség. Romániában az oltatlanok 60%-a, a nagykorú népesség 28%-a zárkózik el kategorikusan az oltástól. Az erdélyi magyarok esetében ezek az arányok 57, illetve 24%, míg Székelyföldön 65, illetve 40%. A lakosság 47%-a fél az oltás mellékhatásaitól. De mi áll a félelem, az elutasítás, a jobban tudás hátterében? Hogyan közelíthető az elit és a társadalom többi része? Hogyan csökkenthető az államhatalommal szembeni bizalmatlanság? Mert hogy erről is beszélnünk kell. Jönnek a válaszok is. Siklaki István, szociálpszichológus a mai Naprakész vendége. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy amikor az oltás ellenesség get kell nézzük, ennek a gyökereit kutatjuk. Meddig kell visszamenni, amikor ennek a pszichológiai hátteréről próbálunk beszélni? Az internet megjelenése, vagy már az internet megjelenése előtt is volt oltás ellenesség? Én nem emlékszem arra, hogy gyerekkoromban kérdés lett volna ez itt Erdélyben.
Bizonyos mértékig mindig is volt oltás ellenesség. Egyszerűen azért, mert az embernek egy ilyen nagyon alapvető berzenkedése van attól, hogy a testi integritását megsértsék. Most amikor egy injekciós tűt beleszúrnak valakibe, az markánsan ilyen sértés. Tehát ilyenfajta ellenállás mindig volt. Az, hogy a mi gyerekkorunkban ez nem volt erőteljes, az feltehetőleg azzal magyarázható, hogy azt a rettenetes gyerekhalandóságot a sok gyerekbetegség, fertőző betegség nyomán az oltásokkal sikerült megszüntetni, tehát kialakult egy olyan generáció, aminek a szemében áldás volt a kötelező gyerekoltás. Én is ehhez tartozom, tehát azt hiszem, hogy ez egy átmeneti dolog volt. Önmagában az injekciótól, amióta ez létezik, az ember mindig berzenkedik.
És miért csak az injekciótól berzenkedünk? Ott vannak a gyógyszerek, amiket le kell nyelnünk, attól nem berzenkedünk?
Kevésbé. Nem, itt egyszerűen a fizikai testi integritásnak a megsértése, a szúrás, a vágás, bármi, ez egyszerűen ösztönösen ellenkezést vált ki.
Miért van az,
hát
hogy...
Ez egy ilyen nagyon ősi dolog, igen.
Hogy van, akinél kialakul az oltás ellenesség, és van, akinél nem. Tehát, hogy milyen pszichológiai tényezők játszanak szerepet ebben a folyamatban?
Na hát ennek az elmi berzenkedésnek a leküzdését azért a legtöbb ember józan, racionális gondolkodással meg tudja oldani. Egy másik ilyen nagyon alapvető pszichológiai dolog az, és ez viszont már köthető a újabb korhoz, a világ egyre bonyolultabbá válásához, mert hogy az embernek megint csak egy nagyon alapvető motívuma, hogy úgy érezze, hogy érti a világot, érti a környezetét, kontrollálni tudja, hogy mi történik vele. Mert most, ahogy egyre bonyolultabbá válik a világ, azon belül pedig a tudomány, azon belül meg az orvostudomány, ez a fajta kontrollérzés gyengül, és amikor ez gyengül, akkor ez alól az egyik menekülés, hogy keresünk olyan magyarázatokat, olyan racionálisnak tűnő magyarázatokat, amikről azt hiszük, hogy azzal akkor meg tudtuk magyarázni ezt a bonyolult dolgot. Tehát ez egy másik ilyen indíték. Ebből a szempontból azok az összeesküvés elméletek, amik az oltás ellenesség mellett föl szoktak bukkanni, ezt a fajta kontroll igényt elégítik ki.
Tehát akkor ott tartunk,
hogy... Egy másik nagyon érdekes, nagyon általános szociálpszichológiai jelenség, ez a, ezt úgy hívják a szociálpszichológiában, hogy optimizmus torzítás, ami azt jelenti, hogy amúgy a mentális egészségünk fenntartása érdekében az az alapvető beállítódása a normális embereknek, mondjuk a depressziósoknak nem, hogy indokolatlanul optimisták vagyunk magunkat illetően. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy persze van ilyen valami fertőző betegség, ez mással előfordulhat, de velem nem, és ezért aztán inkább megspórolom magamnak az oltással kapcsolatos pszichés és egyéb kényelmetlenségeket.
Tehát, hogy ott tartunk, hogy az oltás ellenességnek, tehát egyrészt mélyebben vannak a gyökerei, mint az összes, az interneten terjedő összeesküvés elméleteknek a megjelenése, elterjedése, de ugyanakkor ott van az egyre bonyolultabbá váló világunk, tehát akkor az van, hogy vak bizalommal kell viszonyulnunk az orvostudományhoz, az egészségügyhöz, mert hogy számunkra nem szakemberek számára ez egy megérthetetlen tudomány?
Hát sarkítva akár így is lehet fogalmazni. Nyilván az ember szereti azt hinni, hogy nem vakbizalom, hanem megalapozott bizalom, de hát azért ez egy kényes dolog. De hát aztán most ebben a COVID-os szituációban azért még egy pár más tényező is belejátszott. Például az ilyen típusú társadalmakban, mint a miénk is, a bizalomhiány. Hát azért generációk szokták meg, hogy a hatalomban nem nagyon lehet bízni, nem mond igazat, eltitkolja a valóságot, és egy ilyen mélyen gyökerező bizalomhiány esetében érthető reakció az, hogy ha azt mondja a hatalom, hogy oltassuk be magunkat, akkor biztos valami hátsó szándéka van, jobb ezt valahogy elkerülni. Ez már egy társadalmi oka, és ez társadalmanként változó mértékű. Ez erősíti nyilván azt, hogyha egy adott társadalomban a kommunikáció nem átlátható, hogyha okon van kételkedni abban, amit a hatalmon lévők mondanak. Ugye hát azért a mi generációnk ezt eléggé megtapasztalta Magyarországon, itt úgy, mint Romániában, vagy Szlovákiában, vagy az NDK-ban. Tehát ezek a fajta társadalmi bizalmatlanságok is gerjeszthetnek egy ilyen akcióval szemben ellenállást.
A társadalmi bizalmatlanságnak a kialakulásában egyrészt szó volt arról, ugye, hogy egyre bonyolultabbá válik a világunk, és egy nem szakember nem érti azt, hogy tulajdonképpen az orvostudományban mi miért történik. A közoktatásnak van szerepe abban, hogy kialakul az oltás ellenesség, vagy meghaladja ez már a közoktatás szintjét?
Hát általában a közoktatásnak az ilyen típusú biztonság megteremtésében, az eligazodás megalapozásában óriási szerepe van. Sajnos azt kell mondanom a magyar közoktatásról, hogy volna, mert pontosan ezeket az élet szempontjából nagyon fontos összefüggéseket eléggé elhanyagolja a teljesen hagyományos poroszos oktatás érdekében. Tehát igen, a közoktatásnak ebben is, és általában a társadalomban való eligazodás megtanításában rendkívül fontos szerepe van.
Hogyan kell tekintenünk az oltás ellenesekre, azokra, akik azt mondják, hogy a védőoltások azok károsak az egészségünkre? Tehát létrejönnek ilyen csoportok, azt tapasztalom, és ezeknek a csoportoknak a tagjai egymást erősítik a meggyőződésükben. Tehát falkaszellem működik?
Ez egy folyamat. Ez egy súlyos dilemma is itt most a COVID kapcsán nagyon markánsan előjött. Ez az egyéni szabadság és a közösség biztonságának a dilemmája. Én magamat meglehetősen liberálisnak, konzervatív liberálisnak tartom, de én ebben az esetben arra hajlottam a COVID idején, hogy kényszert kell alkalmazni. Mert tehát egyszerűen egy ilyen típusú pandémia idején, ha egy küszöböt elér a nem beoltottaknak az aránya, az az egész közösségnek veszélyes. Úgyhogy ez egy társadalmi dilemma.
Itt Romániában is vita van arról jelenleg is, hogy tegyék-e kötelezővé a védőoltásoknak a beadását, vagy sem. Vannak gyerekkorban kötelező védőoltások, de hogy a szülők ezt saját felelősségre elutasíthatják, tehát ez is visszavezethető a COVID-ra, vagy pedig nem, mert hogy itt csak az ő gyereke van veszélyben, illetve hogyan kell ezt szemlélni, hogy a szülő az ő gyerekét veszélybe sodorja.
Ebben az esetben arról lehet szó, ami egy kicsit paradoxon, hogy annyira sikeresek voltak ezek a védőoltások a 20. század elejétől fogva, hogy földött egy-két generáció, aki megszokta, hogy hát ez már nem veszély, már nem kell vele foglalkozni, elmúlt a veszélyérzet, és ettől egyszerűen nem nagyon hajlandók szembenézni azzal, hogy ez a veszély azért múlt el, mert az oltások kötelezőek, és hogyha ennek szembe megyünk, akkor újra veszélybe kerülnek ezek a gyerekek, úgyhogy ez egy ilyen furcsa önámításnak is az eredménye, elmúlt a veszélyérzet, és akkor előtérbe kerülnek más szempontok meg érdekek.
Az oltásokkal kapcsolatos félelmeket, aggodalmakat pszichológiai szempontból hogyan lehet hatékonyan kezelni, és úgy kezelni hatékonyan, hogy beszélni kell arról is, hogy vannak olyan emberek, akik esetében a személyes tapasztalatok, illetve hát a családi hiedelmek is szerepet játszanak az oltás ellenességnek a kialakulásában. Tehát lehet beszélni velük? Meg lehet győzni őket? Meg kell győzni őket?
Hát egy jó működő társadalomban ez megoldható, mert ha egy jó működő társadalomban azért a döntő többség nem bizalmatlan és elfogadja, hogy szükség van az oltásra, akkor azokat a problémás embereket megfelelő hatékony szakmai hozzáállással, pszichológus szakemberekkel lehet olyan módon, lehet segítenék olyan módon, hogy ezt az ellenállások csökkenjen, vagy a szorongások csökkenjen emiatt. Tehát megoldható. Ez nyilván az kell, hogy egy viszonylag szűk kisebbség szoruljon rá az ilyen típusú mentális segítségnyújtásra. Tehát ebben a tudománynak az eszközei megvannak hozzá. Ez elsősorban társadalmi kérdés, hogy mekkora volumenről van szó.
Siklaki István, szociálpszichológus a mai napra kész vendége. Az oltás ellenességről beszélgetünk. Arról beszélgetünk, hogy hogyan alakul ki egy egyénben, illetve a társadalomban az oltás ellenesség, milyen következményei vannak ennek, és hogyan lehet ezt megfordítani. Példamutatás, vagy pedig tömeghatás, melyik az, amelyik jobban hat? Tehát, hogyha egy olyan személy, akire felnéz az egész társadalom, ő mondja azt, hogy nagyon fontosak a védőoltások, vagy pedig, ha azt látja az egyén, hogy körülötte nagyon-nagyon sokan vannak azok, akik nem elutasítóak a védőoltásokkal szemben, és akkor az ő berzenkedése is alábbhagy.
Mind a kettő tipikusan olyan, ami befolyásolja az emberi döntéseket. A példakép ugyanúgy, mint az, hogy a többségnek mi az attitűdje. Az ember azért nagyon alapvetően egy együttműködésen alapuló lény, tehát a társaknak a viselkedése döntő mértékben befolyásolja a saját viselkedésünket. És ehhez jöhet hozzá a példakép. Tehát ez a kettő együtt. Ugyanakkor önmagában ez most talán egy kicsit kevés, úgyhogy én a COVID tanulságaként nagyon komolyan fontolnám meg azt, hogy szisztematikus közoktatási, köznevelési és általában tájékoztatási programmal segítsük az emberek biztonságérzetét megszilárdulni, felkészítve arra, hogy ha jön egy következő valamilyen nagyobb járvány, akkor már mentálisan kevésbé legyünk kitéve ezeknek a bizonytalanságoknak, veszélyeknek, mert ugye azt mondják a szakemberek, hogy számítanunk kell előbb-utóbb hasonló nagyobb járványokra.
Elhangzott az is, hogy akár diktatórikus módon is el kell érni azt, hogy a társadalomnak egy kritikus szintje beoltassa magát.
Én nem diktatórikus, én hatóságit mondanék. Vegyünk egy nagyon ártatlan kis példát, a biztonsági öv kötelező használata. Én még emlékszem, hogy mekkora berzenkedés, meg gúnyolódás, meg minden volt annak idején, és aztán egyszer csak előállt az a helyzet, hogy ma már én nagyon kevés olyan embert ismerek, aki ne használná és ne ismerné el annak a fontosságát. Tehát a jól előkészített hatósági intézkedést bizonyos helyzetekben én indokoltak tartok, és ez egy ilyen volna. Tehát én ezt nem diktatórikusnak nevezném, hanem hát a törvények használatának.
Ha hatósági intézkedésnek nevezzük, akkor is érvényes a kérdésem, hogy egy ilyen hatósági intézkedés az etikailag lehet indokolni ezt, hogy azokat is kötelezően beoltsuk, akik egyébként úgy gondolják, hogy ők már pedig ezt nem akarják.
Hát az etika szempontjából itt attól függ, hogy melyik iskolát veszük alapul. Van az utilitárius iskola, ami azt mondja, hogy az az etikus, ami a legtöbb embernek a legnagyobb jót hozza. Na most ezen az alapon a kötelező hatósági oltás az etikus, mert arról van szó, hogy a legtöbb embernek a legnagyobb jót az hozza, nem hozzuk veszélybe a társadalom egészét néhány embernek a berzenkedése miatt. De hát persze van másfajta etika, mondjuk, hogyha a kanti etikából indulunk ki, akkor lehet azt mondani, hogy az egy kategórikus imperatívus, hogy az egyén döntsön ilyesmiben, és abban nem szabad hatóságilag beavatkozni. Ez azt hiszem, hogy fölfogás kérdése. Én azon az állásponton vagyok, hogy ilyen esetekben az utilitárius etika szerint a hatósági törvény általi kényszerítés az etikailag indokolható.
Beszéltünk arról, hogy az oltás ellenességnek is van egy csoportképző ereje. Az interneten létrejönnek ilyen oltás ellenes csoportok, ezeknek a tagjai erősítik egymást. De hogyan lehet megkülönböztetni az egészséges kritikai gondolkodást az alaptalan oltás ellenességtől?
Hát, nehéz kérdés. Igazából a tudománynak megvannak azok a bizonyítékokon alapuló érvei, amivel szembe lehet ezzel menni, csak éppen az oltás ellenességhez kapcsolódó ilyen összeesküvés elméleteknek a hívei azok éppen, hogy ezek ellen az érvek elől zárkóznak el, és maga ez a csoportképzési folyamat is azt erősíti, hogy egy saját maguk számára kialakult hitrendszerhez ragaszkodjanak mindenáron, és figyelmen kívül adják azokat a bizonyítékokat, amit egyébként a tudomány nyújtani tud. Ebből a szempontból ez hit kérdése, és hát ahogy bármiféle ilyen hiten alapuló csoportosulás, szekták és ehhez hasonlók ki tudnak alakulni, ugyanúgy kialakulnak az oltás ellenesek is, tehát tulajdonképpen ez egy változata azoknak a dinamikáknak, amikkel különböző hiedelmeken alapuló szekták létrejönnek.
Itt anélkül, hogy újjal is mutogatnánk bárkire, beszéltünk arról, hogy mennyire bonyolultá vált a világunk, nem értjük azt, hogy a tudományban mi miért történik, mi hogyan történik, akár az orvostudományban is egy laikus emberre nem érti azt, nem úgy érti azt, amit a tudósok, az orvostudósok mondanak. Köze van ennek ahhoz, hogy a médiából a tudományos újságírás kikopóban van, vagy már teljesen kikopott, és megvannak ezek az elefántcsonttornyok, vagy tudományos fellegvárak, vagy bárhogy nevezhetjük őket, és gyakorlatilag el van szigetelve a társadalom, az orvos társadalomtól, megvannak a konferenciák, egymásnak beszélnek, de hogy nincs olyan típusú információ szórás, amit bárki megért, és hogy cél legyen az, hogy úgy neveljük a társadalmat.
Igen, hát ez a médiának a dilemmája, és sajnos én nem látom, hogy ez jó irányban megoldódhatna, mert hogy az a fajta média, amit mi ismerünk, és ami más, mint gyerekkoromban volt a TIT, az a fajta média az elsősorban arra irányul üzleti megfontolásokból, hogy a szenzációs híreket tálalja, amiknek nem kell, hogy szoros kapcsolatuk legyen a megalapozott tudománnyal, és ráadásul ez azt is jelenti, hogy elébe megy várakozásoknak, szenzációvás várakozásoknak, éppen ezért nem arról szól, ami egy viszonylag megalapozott bizalmi kapcsolatot alakíthatnak ki a tudomány és a nem tudományos társadalom között, hanem éppen, hogy egy ilyen görbetükör alakul ki ennek a működése miatt. Sajnos itt az a helyzet, hogy a média azt mondja, hogy ő nem tudna megjönni csak akkor, hogyha ezen a módon működik, ezzel viszont előítézi ezeket az anomáliákat.
Beszéltünk arról, hogy az oltásokkal kapcsolatban vannak tévhitek, ott van a dezinformáció hatása. Ezeknek a csökkentésére milyen pszichológiai stratégiákat lehetne alkalmazni?
Hát a jól fölépített tájékoztatás, tehát hogyha a sok-sok százmilliárdot olyasmire is fordítanák az egyes társadalmak, hogy jó szervezett tájékoztatási kampányokat bonyolít. Kezdve természetesen az oktatása, mert onnan indul az egész, de azért nyilván nem leállva a felnőttek szintjén sem. Ezzel lehetne szerintem hatást elérni, ez elsősorban politikai döntés kérdése.
De megvan az, akire a társadalom felnéz?
Meg, föl lehet építeni. Igen, föl lehet építeni. Mondjuk, hogyha én a hazai társadalmat nézem, akkor például Karikó Katalin köré nagyon-nagyon hiteles ilyen típusú tájékoztató kampányt lehetett volna fölépíteni, aki ugye eleve sok szempontból az emberek túlnyomó többségének hiteles.
Beszéltünk arról, hogy az oltás ellenességben az alapvető bizalmatlanság a tudományos és orvosi intézmények iránt az jókora szerepet játszik. Azt tudjuk, hogy milyen pszichológiai mechanizmusok játszanak szerepet abban, hogy az oltás ellenesség hát ideológiai és kulturális szempontból a különböző társadalmi csoportokban hogyan verhet gyökeret?
Hát egyrészt azért én azt mondanám, hogy ez bizonyos értelemben lehet mondani, hogy az orvostudománnyal kapcsolatos a bizalmatlanság, de én nem erre tenném a hangsúlyt. Általában a társadalommal, az establishmenttel, a hatalommal, a működő intézményekkel szembeni bizalmatlanság ennek a gyökere. Ennek egyik megnyilvánulása, mint ilyen intézmény, az orvosi társadalmi szolgáltatás is. Tehát ez a, én azért inkább erre helyezném a hangsúlyt, és ennek az oltását inkább hosszabb távon tudom elképzelni, sajnos, csak hosszabb távon, azáltal, hogyha egy adott társadalomban az intézményi kommunikáció transzparenssé válik. Most azt kell mondanom, hogy Magyarországon biztos nem, de el tudom képzelni, hogy Romániában sem lehet azt mondani, hogy transzparens volna az intézményi kommunikáció. Titkosítanak mindenki számára létfontosságú információt, tehát nagyon-nagyon nem átlátható. Ettől ez egy táptalaja az általános bizalmatlanságnak az intézmények iránt. Tehát a legfontosabb lépés ebből a szempontból a minél transzparensebb működés volna. Ebben vannak társadalmi különbségek, ugye kérdezte, hogy milyen különbségeket lehet itt tapasztalni. Igen, tehát vannak, mondjuk a skandináv társadalmak hagyományosan sokkal transzparensebben működnek, mint mondjuk a közép-kelet-európai vagy az arab társadalmak. Tehát ebben vannak társadalmi különbségek, és ez volna egy nagyon fontos pozitív haladási irány, ami természetesen súlyosan politikai kérdés.
Beszéltünk arról, hogy miért alakul ki egyeseknél oltásellenesség, és hogy milyen pszichológiai tényezők játszanak szerepet ebben a folyamatban. Profilálható az, aki oltásellenes? Tehát el lehet mondani azt, hogy arra az emberre, aki fogékony az összeesküvés elméletre, az oltásellenességre, az milyen? Tehát lehet azt mondani, hogy iskolázatlan? Mert hogy azt is tapasztalja az ember, hogy nem csak azok, akik 8 osztályt végeznek, nem csak azok oltásellenesek, hanem a felsőfokú végzettek körében is ugyanúgy találunk oltáselleneseket, mint a szakiskolát végzettek körében.
Igen, tehát nincs egy ilyen szigorú korreláció. Egy iskolázatlan ember éppen, hogy nagy bizalommal és vakhittel csükhet a szakemberen, és nem feltétlenül gyanakvással, tehát ez nem iskolázottságnak a kérdése. Hát profilírozni ez elég kényes dolog általában a pszichológiában, de a dinamikáját tekintve az biztos, hogy olyan emberek hajlamosabbak erre, akik valamiért ezen az úton tudják megszerezni saját maguk számára a fontosság tudatát és a mások részéről az elismerést, mert hogy ugye egy ilyen jól összeállított összeesküvés elméletnek a hangoztatója az a jól értesültnek a szerepét tudja fölvenni, és hogyha egy ilyen csoport kialakul, mi vagyunk az elit jól értesült csoport, a sok hülye birka megbeveszi azt a maszlagot, amit adnak neki. Tehát ez tud adni egy ilyesfajta ilyen öntudatot, meg önbecsülést. Na most ez egy kicsit spekulatív, de valószínű, hogy inkább hajlanak ilyen típusú önbecsülés szerzésre azok az emberek, akiknek a normál pályájukon, szakmai vagy egyéb pályájukon kevésbé sikerül ezt megszerezni. És hogyha ilyen kvázi kudarcos emberek összeverődnek, akkor ki tudnak alakítani egy olyan csoportot, ami valamiféle összeesküvés elméletet hangoztatva kiváltságosnak érezheti magát, és ez jót tesz a lelki világának.
Amikor oltásellenességről beszélünk, akkor ezt a koronavírus járvány kapcsán, vagy amikor a koronavírus járvány tombolt, ezt nagyon-nagyon tapasztaltuk, hogy egymásnak feszül a társadalom, egymásnak feszülnek csoportok. Hogyan lehet beszélni egy oltást ellenző kollégával, családtaggal, szomszéddal? Mert nyilván beszélni kell vele. Vagy kell beszélni erről vele?
Hát, ugye nekem is van némi tapasztalatom, közvetlen környezetemben is volt aktívan oltás ellenes, aki egyébként egy nagyon kedves ember, lehetett megismerni. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, mert éppen a kiváltságosság motivációja miatt az ilyen típusú összeesküvés elméletek hívei, ebből az esetben az oltás ellenesek, eléggé aktívak, sőt időnként kimondottan agresszívak. Éppen ezért az, hogy üljünk le és beszéljük meg, ez a fajta megközelítés tapasztalatom szerint az ő esetükben nem igazán működik. Ami működhet, az egy megalkuvás, nem beszélünk róla, mint ahogy általában kialakult, hogy a szekértáborok egymásra feszülő emberei inkább kerülik a témát, tehát a gyógyítás ellenes menjen ki, aztán tüntessen, de a családban egyszerűen nem beszélünk róla, nem téma, és talán ezekben a kapcsolatokban nem is olyan erőszakosak, mint inkább a nyilvánosság előtt. De hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hát a motivációt megváltoztatni ebben az esetben pusztán csak tájékoztatással nem lehet, ez így kérdés. Úgyhogy ez egy komoly probléma.
Igen, hát beszéltünk arról, hogy példamutatással akár lehet változtatni, hisz ugye van az ősi evolúciós tulajdonságunk, a mintakövetés, és erre alapozhatunk, megmutatjuk, mi jó példát mutatunk. Beszéltünk arról, hogy ha a társadalomnak egy nagy tömege beoltatja magát, tehát hogy azt látjuk, hogy nagyon sokan beoltatják magukat, akkor átbillenhet a mérleg. Egyébként tudunk ilyen százalékot mondani, vagy lehet pszichológusként tud ön ilyet mondani, hogy ha 60% beoltatja magát,
hát ez
akkor...
Túl durva, mert hát nyilván már nem homogén a társadalom, hogy itt százalékban lehessen kifejezni. Nagyon fontos, hogy a véleményvezérek bizonyos területeken, akár szakmai, akár földrajzi területeken ilyen példát mutatnak, tehát ez inkább csak egy ilyen közelítő ökölszabály, hogy egy valamilyen értelemben domináns többség hogyan viselkedik. A koronavírus tanulságait a hazai tapasztalataim alapján levonjam, azt emelném ki, hogy borzasztó nagy felelőssége van az adott politikai vezetésnek. Elsősorban azért, mert a bizalom megalapozása döntő tényező. Én azt tapasztaltam sajnos a koronavírus kezelése kapcsán Magyarországon, hogy nagyon sok olyan lépés történt beszerzések és egyebek tekintetében, amik ezt a bizalmat hajlamosak voltak alásni, és hát ez az oltás ellenesség malmára hagyja a vizet. Tehát arra kellene mindannyiunknak nagyon ügyelni, hogy lehetőleg minél korrektebb és tisztességesebb politikai vezetőink legyen, és politikai rendszerünk legyen, az az, ami a leginkább tud védeni.
Hát ugyanezt elmondhatjuk Románia esetében is sajnos, tehát hogy most van vita arról, hogy mennyi oltóanyag maradt meg, hogyan szerezték be ezeket az oltóanyagokat, illetve hát amikor tombolt a koronavírus járvány, akkor voltak, tehát akkor a kormányzati intézkedésekben káosz volt. Most nem tudom, hogy ezek mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy növelje a társadalomban most is az oltás ellenességet. Az egészségügyi miniszter 2 nappal ezelőtt jelentette be, hogy az elmúlt időszakban 10%-kal csökkent az átoltottság Romániában, tehát hogy ez a tájékozottság, a tájékoztatás, az hozzájárul az elfogadáshoz is a közösségben?
Nyilván az is hozzájárul, de azt hiszem, hogy az alap az az, hogy ha a kiszámítható, átlátható működés irányába alakul az adott társadalom, ebben az esetben a román társadalom, az alapozhatja meg, hogy csökkenjen ez a fajta bizalmatlanság, és arra aztán lehet építeni hatékony tájékoztatást is, és akkor kezelni lehet ezt a problémát.
Igen, csak hogy a közösségi média, valamint az internetes információáramlás az oltásokkal szembeni attitűdöket talán sokkal nagyobb mértékben növeli, mint ahogy ezt vissza tudná fogni, venni egy kormányzati kommunikáció.
Én nem vagyok benne biztos. Tehát van egy ilyen felfogás meg aggodalom, én nekem az az érzésem, hogy ez el van túlozva, tehát a társadalmi médiának ez a fajta hatása nem annyira erős, inkább arról van szó, hogy jobban szem előtt van, meg inkább téma, a médiában is inkább téma, és ettől van egy olyan illúzió, mint hogyha ez annyira erős volna. Ezek a dinamikák korábban is megvoltak, nyilván ez felerősítette, felgyorsította az internet, mint médium, de én nem látom ezt annyira súlyos veszélynek.
Zárjunk ezzel a bizakodással. Séklaki István szociálpszichológusnak köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm. Viszontlátást.